Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. A pápa a bírák pánamerikai bizottságát a Krisztus hívők magántársulásává tette. Ferenc pápa felhívta az édesanyját annak a fiatalembernek, aki az ifjúsági világtalálkozó után hunyt el. Magyar fiatalok kerékpáros zarándoklata a lisszaboni ifjúsági világtalálkozóra. Interjú az ötletgazdával, Knáb Andrással. A pápa a bírák pánamerikai bizottságát a Krisztus hívők magántársulásává tette. Ferenc pápa a társadalmi jogokért és a ferences tanításért fellépő bírák pánamerikai bizottságát a Krisztus hívők nemzetközi magántársulásává tette, és létrehozta a Fray Bartolomé de las Casas jogi kutatási intézetet, amely a szervezettől függő intézmény. Az alapítók által benyújtott kérésre válaszul jóvá hagyom, hogy a társadalmi jogokért és a ferences tanításért fellépő bírák pánamerikai bizottsága a Krisztus hívők nemzetközi magántársulásává váljon összhangban a 298-tól a 311-dik és a 321-től a 329-ig kiterjedő kánonnal, amelyet magánjogi személyként állítottak fel az egyházi jogrend szerint, összhangban a 322. kánon első bekezdésével. Így fogalmazott Ferenc pápa augusztus 18-án pénteken közzétett kirográfiában, vagyis saját kezüleg aláírt pápai iratában. E dokumentum által jóvá hagyta a bizottság alapszabályát és logóját is, amely 2023. augusztus 31-én lép hatályba. A pápa egyben kinevezéseket is hozott a 2023 és 2028 közötti időszakra a szervezetben. A bizottság elnökének az argentin Roberto Andrés Gallardo bírót nevezte ki. Alelnöknek a brazil Ana Algorta Latorre-t, titkárnak az argentin Gustavo Daniel Moreno bírót, továbbá a bizottság tagjaivá kinevezte a kolumbiai Maria Julia Figueredo Vivast, Tamila Ipemát, az USA-ból, a chilei Daniel Urrutia Lambrot és a perui Janet Tello Gilliardit. Ugyanakkor a Szentatya jóvá hagyta a Fray Bartolomé de las Casas elnevezésű, a társadalmi jogok előmozdításával foglalkozó kutatási intézet létrehozását, a társadalmi jogok, a migráció és a gyarmatosítás témájának tudományos, oktatási és képzési céljaival. Az intézetet a bizottság finanszírozza, irányítja és kezeli, és a Pápai Társadalom Tudományi Akadémián belül fog működni. A pápa kinevezte Raúl Eugenio Zaffaroni, Alberto Filippi és Marcelo Suárez Orozco professzorokat az intézet alapító akadémiai testületének a 2023-2028 közötti időszakra. Ferenc pápa kijelentette, hogy mostantól a bizottság előjáróit pápai jóváhagyással választják, az intézmény által az adott 5 éves időszakra tett javaslatok alapján. Az ebben a kirográfban leírtak, teljesen érvényesek és hatályosak, minden ezzel ellentétes rendelkezéssel szemben zárul a pápai dokumentum. A szervezet eredetileg Buenos Aires városában született, majd 2017 óta kiemelkedő tevékenységet folytatott az argentin köztársaságban. 2018. júniusában elindította az első regionális ülést a Buenos Aires-i Egyetem jogi karán, emlékeztetett a pápa a szövegben. Hivatalosan 2019. júniusában a Vatikánban hozták létre az amerikai kontinens 3 részéből érkezett 120 bíró részvételével a 4. Pius palotában, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia székhelyén tartott ülés keretében. Azóta az intézmény egy olyan feladatot lát el, amely a társadalmi jogok védelmére és előmozdítására irányul a bíróság részéről, különös hangsúlyt fektetve azokra a kirekesztett társadalmi területekre, amelyeket a neokolonializmus különböző folyamatai befolyásolnak. Felállítottak képviseleteket, úgynevezett nemzeti tanácsokat a különböző országokban, Argentínában, Chilében, Kolumbiában, Peruban, Brazíliában, Mexikóban, az Egyesült Államokban és Paraguayban. Továbbá az amerikai kontinens többi részében folyamatos terjeszkedésben vannak. Számos nemzetközi eseményt is szerveztek, közöttük a 2019-es és 2023-as római találkozókat, valamint 2021-ben Iguazuban, Argentínában, 2022-ben Mexikóban és 2023-ban Anunciónban, Paraguayban. Számos olyan dokumentumot adtak ki, amely iránymutatást nyújt, és nyilvános állásfoglalásokat fogalmaztak meg különféle helyzetekről, amelyek szakterületükre esnek, valamint szakszövegeket is közzétettek. Ferenc pápa felhívta az édesanyját annak a fiatalembernek, aki az ifjúsági világtalálkozó után hunyt el. A Szentatya velem sírt, és úgy vigasztalt, mintha az apám lenne, nyilatkozta a 24 éves Luca édesanyja, aki egy vírus következtében halt meg, miután részt vett a lisszaboni ifjúsági világtalálkozón. Észak-Olaszországban a Varese tartománybeli Szent Hilárius templom, ahol városi szintű gyászt hirdettek ki, péntek reggel megtelt Luca Re Sartu temetésére. Egy 24 éves fiatalember volt, aki egy baktérium miatt hunyt el néhány nappal az ifjúsági világtalálkozóról való visszatérése után. A gyászmisén sokan részt vettek, köztük a családtagok, a barátok, akik a lisszaboni ifjúsági világtalálkozó pólóját viselték, ismerősök, polgári vezetők, és még sokan mások, akiket megérintett a fiatalember tanúságtétele a hitről és az önzetlenségről. A nagy részvételi arány vigasztalást jelentett Luca családjának, amelyet a gyász sújt. A szertartást megelőzően Luca édesanyja váratlan telefonhívást kapott Ferenc pápától. Nagyon elérzékenyülve osztotta meg ezt az eseményt a milánói segédpüspökkel, Luca Raimondival, aki a temetést vezette. Raimondi püspök elmondta a Vatikáni Rádiónak, hogy Luca édesanyját mélyen megérintette Ferenc pápa gesztusa és lelki közelsége. Az anya azt kérte, amikor látja őt, vagyis a pápát, mondjon neki köszönetet a különleges kedvességéért.
Si è commosso con me, ha pianto con me e soprattutto è stato come un padre, cioè mi ha consolato come se fosse mio papà. E questa cosa la mamma è rimasta molto molto colpita.
Velem együtt elérzékenyült, velem sírt, és mindenekelőtt olyan volt, mint egy apa. Úgy vigasztalt, mintha az apám lenne, hangsúlyozta a gyászoló édesanya. Magyar fiatalok kerékpáros zarándoklata a lisszaboni ifjúsági világtalálkozóra. Interjú az ötletgazdával, Knáb Andrással. Öt volt Pannonhalmi Bencés diák úgy döntött, hogy kerékpárral jutnak el a lisszaboni ifjúsági világtalálkozóra. Knáb András volt az ötletgazdája a kezdeményezésnek. Megkerestük, hogy számoljon be a Vatikáni Rádió hallgatóinak erről az eredeti és kalandosnak tűnő vállalkozásról. Kedves András, szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában.
Köszöntöm, én is szeretettel a hallgatókat.
András, hogyan jutott eszébe ez az eredeti ötlet?
Az ötlet 2016-ban született még meg a krakkói ifjúsági világtalálkozón. Ott egyik csapattársunk, illetve az osztálya, Szép Levente, kerékpárral jutott el a krakkói ifjúsági világtalálkozóra, és innen született meg az ötlet, tulajdonképpen Csongorral irigykedve néztük, hogy milyen szép vállalást teljesítettek a srácok, úgyhogy arra gondoltunk, hogy a következő Európában megrendezett ifjúsági világtalálkozóra mi is kerékpárral szeretnénk eljutni. Azt azonban még nem tudtuk akkor, hogy Ferenc pápa Lisszabonba hirdeti meg. Ez némileg megijesztett minket, mivel Európa legtávolabbi fővárosáról van szó, de mégis inkább egy kihívásként értük meg.
Említsük meg a társait is, tehát öten indultak. Kik voltak, akik magával tartottak erre a hosszú kerékpárútra?
Hárman voltunk kerékpárosok, akik teljesítettük az egész távot, mind a 4092 kilométert. Szép Levente és Nádudvari Csongor barátom volt, akik velem tartottak ezen a hosszú úton. Két autós kísérő segítette a munkánkat, Beller Barnabás az út első felében, illetve Sötét Áron az út második felében, Spanyolországban és Portugáliában tartott velünk. Ezen kívül Bódi Ágoston barátunk Avignonig tartott velünk, addig tudta teljesíteni a túrát, illetve volt még egy csapattársunk, Geri Kolos, aki tervezett módon, mivel sajnos nem volt több szabad ideje a nyáron, Münchenig tartott velünk.
Honnan indultak, és mennyi időbe telt, amíg kiértek Lisszabonba?
Pannonhalmáról indultunk június 25-én. Cyril főapát úr áldásával indultunk hajnali 5-kor az útnak. 39 napon keresztül tekertünk Lisszabonig. 2 teljes pihenőnapot tartottunk csak ez idő alatt, de azért próbáltuk úgy beosztani, hogy 4-5 kemény nap után egy-egy könnyebb nap 40-50 kilométerre következhessen. És így érkeztünk meg augusztus 2-ára a portugál fővárosba.
Szép kihívás lehetett ez a hosszú út. Felfoghatjuk ezt egy zarándoklatnak is?
Természetesen. Ez is volt a célunk alapvetően. A túránk elég összetett volt, sokféle apró építőkockából tevődött össze. Egyrészt volt egy jótékonysági jellege, a Betesda gyermekkórháznak a rehabilitációs osztályát segítettük az adományokkal, de emellett azért nagyon fontosnak tartottuk, hogy az egyéni lelki fejlődés sem maradhasson el, sőt, a túrát egy előkészületnek szántuk az ifjúsági világtalálkozóra, és azt gondolom, hogy ez igen jól is sikerült.
Melyek voltak a legnagyobb kihívások az út során?
Az út során eleinte azt gondoltuk, hogy majd a távok, illetve a szintemelkedések fogják nekünk a nagy nehézségeket jelenteni. Az első 1-2 hét után azt láttuk, hogy talán olyan hatalmas akadályokba ilyen téren nem fogunk ütközni, viszonylag jól sikerült beosztani a napi szakaszokat. Azonban az időjárással többször is meggyőzt a problémánk. Hál' Istennek azért szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel még hallottuk, hogy itthon hatalmas viharok szomboltak, vagy rekkenő hőség volt napokon keresztül, addig mi viszonylag normális időben tekerhettünk. Ám azonban meglepett, hogy Spanyolországban olyan hideg volt az időjárás, hogy nem is mindig volt megfelelő ruházatunk arra, amit ott tapasztaltunk. Nem egyszer volt, hogy Észak-Spanyolországban a reggeli órákban 9-10 fokban és esőben indultunk el, azért az kicsit hűvösebb volt, mint amire számítottunk.
És melyek voltak azok az emlékezetes pillanatok, amelyek egész életére megmaradnak?
Azt hiszem, hogy egyrészt tudnám a természeti szépséget említeni, a teremtett világunknak a szépségét. Ez azon túl, hogy szemed gyönyörködtető, egy olyan emlék, amit az ember elraktároz örökre magának. Talán ilyen szempontból nekem a csúcs az a Pireneusok volt. Az valóban egy csodálatos nap volt, mikor azt megmásztuk kerékpárokkal. Nem volt könnyű, de a szépségért azért megérte küzdeni. A másik pedig a zarándok helyek voltak, azok a fontos helyek számunkra az utunkon, amiket mindenképpen érinteni szerettünk volna. Ilyen volt például Lourdes, Santiago de Compostela, illetve Fatima is. Én kicsit őszintén szóval féltem ezektől a helyektől, különösen amiatt, mert hogy ezek nagyon nagy és híres zarándokhelyek, és hogy nem fogom tudni megtalálni azokat a fontos dolgokat, amikre úgy érzem, hogy nekem szükségem van, és amiből tud építkezni az én hitem is. De Lourdesban, mikor este részesei lehettünk annak a körmenetnek, mikor körbevitték a betegeket és a gyógyulni vágyókat a zarándok helyen, az egy olyan fordulatot jelentett nálam is, meg azt hiszem a társaimban is, hogy egyből megértettük azt, hogy ez a hely, ez miért olyan fontos a kereszténység számára.
A nagy kegyhelyek mellett milyen más fontos lelki töltekezést jelentett ez a zarándokút?
Egy olyan ötletünk támadt még indulás előtt, hogy egyrészt szerettünk volna egy rendszeres imádságot a mindennapjainkba belecsempészni, Ezt a végén úgy sikerült megvalósítanunk, hogy elkészítettünk egy táblázatot, amit megosztottunk a honlapunkon, ahova ima szándékokat vártunk, és nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy nagyon sokan használták is ezt a táblázatot, és így minden napra jutott 2-3 ima szándék, akikért tudtunk imádkozni. Általában menet közben végezhető imádságok jelentették azokat az imádságokat, amiket rendszeresen tudtunk végezni. Ilyen volt például a rózsafüzér is, és minden nap volt kire gondolnunk, miközben a rózsafüzért a kerékpárjainkon mondtuk. De természetesen az oda-vissza működött. Mi is éreztük azért azt a hátteret, amiről tudtunk, hogy otthon ott van mögöttünk. Nagyon sokan imádkoztak értünk is a túrának a sikeréért, és azt hiszem, hogy ez mindennél fontosabb. És ami még talán külön szép ebben a történetben, hogy visszajelzéseket is kaptunk olyanoktól, akik ima szándékokat írtak, hogy milyen hálásak azért, hogy ez megvalósulhatott, és ez nekünk is nagyon jól esett.
Ennek a kerékpáros zarándoklatnak gondolom a csúcspontja volt a lisszaboni ifjúsági találkozó, ami ugye a célkitűzés is volt. Milyen élményekkel gazdagodott?
Igen, ez valóban a csúcspontnak mondható. Bár azért nagyon érdekes volt az elején, mikor megérkeztünk, igen nehéz volt felvenni mindannyiunknak a ritmust. Ugye egy hónapon keresztül hárman tekertünk viszonylag nyugalomban, egy viszonylag monoton tevékenységet végezvén, és megérkeztünk Portugália fővárosába, az 500 ezeres Lisszabonba, ahol 1,5 millió fiatal jelent meg hirtelen egy hétre, és hatalmas volt a pezsgés. Eleinte kerestük a helyünket, de azt hiszem, hogy mindannyian jól megtaláltuk azokat a programokat, amik megérintenek minket. Nekem személy szerint nagyon sokat adott az, hogy a programsorozat végén a vigilián, illetve a zárómisén 1,5 millió fiatal gyűlt össze egy Lisszabon melletti hatalmas területen. Abban a mai világban, ahol sokan a különbözőségekre hívják fel a figyelmet, és inkább a szakadékokat keresik, az árkokat ássák egymás között, nekem nagyon sokat jelentett az, hogy itt 1,5 millió fiatal egy irányba tudott figyelni, és csak az számított, hogy mi bennünk a közös. És ez nagyon megerősítő volt, és azt gondolom, hogy ez a jövő egyházába vetett remény is.
Vannak-e újabb ötletei ezután a kezdeményezés után?
Hát természetesen mondogatták páran, hogy a következő Szóba lesz, és hogy az 9000 kilométer, ezt felhívták már az első napokban a figyelmünket erre a lehetőségre. Azért ezt még egyszer még átgondoljuk. Ez egy picit azért messze van, azt nem teljesen tartom valószínűnek. Ami viszont egy nagyon vonzó lehetőség az, hogy 2025-ben tartják majd Rómában az évfordulóját az első ifjúsági világtalálkozónak, és Róma azért egy teljesíthető cél. Hát, ha esetleg meg tudunk szólítani még több fiatalt majd, hogy tartsanak velünk, azért mégse 4000 kilométerről van szó, egy belátható táv, és hát, ha esetleg el tudunk jutni minél többen közösen is oda.
Reméljük, hogy még sok fiatal csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, és szeretettel várjuk Önöket majd a Vatikáni Rádióban is egy beszámolóra, ha már megérkeztek majd a 2025-ös szent évben erre a jubileumra.
Rendben.
Köszönöm
szépen.
Köszönöm szépen. Knáb Andrással készített interjúnkat hallották a magyar fiatalok kerékpáros zarándoklatáról a lisszaboni ifjúsági világtalálkozóra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Hírpercek.